kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, ha Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Bemutatandó könyv egy csimpánz emlékirata. Igen, saját maga meséli el fejlődés történetét. Hogy a csimpánzok nem tudnak mesélni? Általában, de Brunónak van mondandója, ezért megtanul beszélni. És differenciált gondolatait, érzéseit, benyomásait rólunk megosztja velünk. Nem sok alkalma van az embernek született egyednek egy ilyen külső szem visszajelzésére. És nagyon furcsa dolgokat lát meg bennünk Bruno. A Magvető könyvkiadó jelentette meg Benjamin Hale Bruno Littlemore fejlődés története című könyvet. A kötet szerkesztőjével, Szegő Jánossal beszélgetünk. Mi teszi Brunót emberré? A beszéd, a gondolkodás, a felegyenesedve járás, vagy az orra?
Ha ez a kérdés, akkor ez talán egy sorrend is, illetve talán az az irónia, ahogyan ezt az egész fejlődést, hogyha ez fejlődésnek tekinthető, ezt a fejlődést képes nagyon ironikusan konstatálni és ironikus módon értelmezni, ahogyan tényleg két lábra tud állni. De ugyanannyira a kérdés szerintem, hogy mit teszi az állatot emberré, mint ahogyan az, hogy mit teszi az embert adott esetben állattá. Amilyenben a könyvben, miközben egy nagyon szellemesen, nagyon nagy iróniával és humorral, szabadsággal megírt könyvről beszélünk, közben nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, az a bestialitás, meg az az agresszív is, ami világunkat jellemzi, akár emberekről, akár állatokról van szó.
Van egy ellentétes folyamat a regényben. Amilyen tudást elsaját itt Bruno, úgy veszíti el Lydia azokat. Ahogy a másik világ fölépül, úgy veszítődik el ez a hagyományos emberi világ.
Igen, ugyan az egyik ártér mondjuk így leapad, úgy a másik pedig feldúzad, és azt hiszem a Benjamin Hale a szerző nagyon jó arányérzékkel tudta ezt a kettősséget megmutatni, hogy az értéktalálás és az értékvesztés hogyan áll össze. Egyáltalán hogy mennyire szimpatikus nekünk például ez a Bruno, nem tudom neked mennyire volt.
Sokáig nagyon, aztán veszített a szimpátiámból, mert hogy egy nagy hibája van ennek a regénynek, hogy túl van írva.
Igen, ez valószínűleg első könyves szerzőnek talán, ha nem is gyerekbetegsége, de minden esetre nem bírja lerakni a pontot a történet végére, és ahogyan egy ilyen szuperintelligens kreatúrává válik valahogy maga Bruno, ugye a regény is egy kicsit túlzottan is beleesik ennek a szuperintelligenciának, meg szuperszónikusságnak a csapdájába. Az is érdekes szerintem, ahogyan először egy kiszolgáltatott gyöngelénnyel vagyunk szemben. Én nem csak hogy szimpatikusnak találom a Brunót, vagy találtam, hanem még egy részvételt is tudtam érezni rente, és amikor képességeknek a birtokába jut, onnantól valahogy ez a szimpátia vagy részvét, ami vele szemben volt, ez mindenképpen átalakult. És hát a sajnálat az végig megmaradt, csak az is nagyon érdekes, ahogyan a gőgöt meg a hübriszt be tudja talán csatornázni ebbe a történetbe a szerző.
Több szerzőtől lehetett már olvasni olyat, hogy az állati elmékbe belépnek. Ez a könyv szerintem a sikeresek közé tartozik, valami mást tud felmutatni. Az állati elmének egy egészen sajátos vetületét, hogy minket lát az emberi társadalmat az ő szempontjából. Nagyon sok megállapítást tesz az emberi kultúráról.
Nem harap, mutatott a közeledő ebre. Szuki, dehogy, rázta a fejét Regina Lawrence. A kislány zabálja a csimpánzokat. Kislány és zabálja a csimpánzokat? Remek! Lydia megsimogatta a kutya sűrű, fényes bundáját, mire a Canis lupus familiaris szélesre húzta a száját, mintha elmosolyodott volna. Aztán felén fordult. Lydia példáját követve óvatosan kinyújtottam a kezem, hogy fizikai kontaktust létesítsek vele. A szőre puha volt, sejmes és meleg. Megkönnyebbülten szusszantottam, s már épp vissza akartam húzni a mancsomat, amikor az állat kicselezett, és ragacsos gépsonka nyelvével, slurp, végignyalta a tenyeremet. Felsikkantottam, és rémületemben majdnem leestem a székről. Lídia felnevetett. Semmi baj, Bruno, mondta. Nyugi, nem bánt. A kezemről csöpögött a nyál, a térdemet pedig egy nedves orr bökötte kitartóan. A dög megint meg akarta nyalni a kezemet. Eltoltam magamtól, de hiába, most már mindenhol nyalt, ahol csak ért. Nem bánt, Bruno, ismételte Lídia. Hagyd, hogy végig nyaljon. Hagyd, hogy végig nyaljon. Mégis mire gondolnál, ha más kontextusban hallanád ezt a felszólítást, hm? Minden esetre úgy döntöttem, hős leszek. Erőt vettem magamon, és összeszorított foggal, szorosan behúnyt szemmel, oda nyújtottam a kezemet. A kislány, mert hogy határozott nemi identitással rendelkező lény volt, egy ebnős tény, vagyis szuka, teljes terjedelmében bemázolta a bundámat áttetsző, viszkózus nyálával, mintha a legnagyobb boldogság az volna a számára, ha lenyalhat valakit. Szuki számára az élet az orális élvezetekről szólt, no meg a hatékony nyáltermelésről. Az anyagi világ objektumait két nagy csoportra osztotta, amit már megnyalt, és amit még nem. Egy szóval a derék ebb szorgalmasan lefetyelt, én pedig egyre békülékenyebb hangulatban tűrtem a dolgot, sőt, végül kimondottan meghatódtam, hogy ennyire szeretnek. Nos, így ismerkedtem meg a házi állat fogalmával. Házi állat. Hát, nem furcsa szó ez, Gwen. Hát még a jelentése. Egy fedél alatt élni szervilisségre idomított élőlényekkel, ahogy a reklámok mondják, házi kedvencekkel, melyeket kizárólag a saját szórakoztatásunkra, mondjuk ki, merő önzésből tartunk. Ezek az állatok nem tévesztendők össze az úgynevezett haszonállatokkal, amelyeket az ember haszonszerzési céllal tenyészt. A kutyák őrzővédőszolgálatot látnak el, a macskák egeret fognak, a lovak terhet cipelnek, a juhok gyapjából ruha lesz, a tehenek tejet adnak, a tyúkok tojást, a disznókat pedig le lehet vágni és megenni. De én most nem ezekre az állatokra gondolok, hanem a szobacicusokra és kutyusokra, valamint a legkülönfélébb terrárium és kalitkalakókra, akiket az emberek azért tartanak, mert... Miért is? Szeretetből. Ez a jó szó rá, a szeretet. Végtére is megsiratjuk őket, ha meghalnak, nem igaz? Vagy inkább hobbiból tartjuk őket rekreációs célzattal? Gondoljunk csak a csivavára, vagy a sicura, vagy a Yorkshire terrierre. Átszabjuk a faji genetikát, hogy a létrehozott egyedek mókásabbak és könnyebben kezelhetők legyenek. Egy állatot érzelmi okokból magunkhoz láncolni eléggé, hogy is mondjam, bizarr ötlet. A házi állat és gazdája kapcsolata természetéből adódóan felemás. A gazda eteti, gondozza a kedvencét, otthont ad neki, cserébe pedig elvárja, hogy az szórakoztassa őt, s emellett élvezi az érzelmi kielégülést, amit az állattal való napi foglalatosság nyújt. Ha valaki első generációs bevándorlóként él az emberi társadalomban, mint jó magam, az meglehetősen degradálónak érezheti a sapiensek állatokhoz való hozzáállását. Gyerekkoromban a saját bőrömön tapasztaltam meg a házi állati lét minden előnyét és hátrányát, hiszen állatkert lakóként végső soron egy egész város kedvence voltam, nem igaz? Ám házi állatokat, kutyákat, macskákat, kanárikat, halakat zömében mégsem közintézmények, hanem magánemberek tartanak, akik magasról tesznek a természetre és annak törvényeire, etikájára, s kufferként cipelik magukkal szerencsétlen, szőrös, talpas, pikkelyes kedvenceiket az életnek nevezett utazáson.
Igen, ez tényleg egy nagyon jó erős példa, és azt hiszem az a fontos, hogy amikor ez a fiatal szerző, akinél ezt a fiatalságot tényleg így kihangsúlyozom, de csak úgy a hallgatók is tudják, ezt még a 30. életévét se töltötte be, és az Iowai Egyetem író szakkurzusának végzős hallgatójaként tette le az asztalra mondjuk ezt az igencsak vaskos, vastag nagyregényt. Amikor megtalálta ezt a témát, hogy csimpánz emberré válásáról írjon egy egész regényt, akkor az egyik útvonal szerintem az a témában rejlő tudományos, fantasztikus elemeknek a kiaknázása lett volna, és ilyen szövegeket valóban ismerünk, ezeknek egy része a sci-fi, egy másik része tényleg a majd etológiai próza, de ami Hale szerintem jobban izgatta, és ahhoz amerikai szerzőről beszélünk, de nagyon érdekes az európai hallás, ahogyan európai kulturális szövegeket és műalkotásokat és mitoszokat be tud ebbe a ügybe vonni, mint a ókori görögöket, a Büchnert, a Shakespeare-t, tehát ez nagyon fura európai szemlélete is van ennek a srácnak, ugye a Wojciech-től kezdve, miközben egy nagyon amerikai millióbe játszódik. Ez a másik irány, irány, ami pedig szerintem a szerencsésebb irány, ez egy ilyen filozofikusabb, antropológiai szemlélet, ahol tényleg ezekre a furcsa viszonyokra, a hatalmi alakzatokra, a kultúránknak, a kulturalizációnak, a kulturális szocializációnknak a buktatóira, bökkenőire, a sznobériára, a társadalmi osztályok kommunikáció képtelenségére helyezi a hangsúlyt, és miközben tényleg ez az ötlet nagyon sokáig kitart, ez az állatból emberré válás, közben tényleg, amikor ide konkrétumok kerülnek, amikor a művészetéről kezd el Bruno nekünk mesélni, az saját művészet filozófiájáról mondjuk, akkor azok nagyon izgalmas kitérők, tényleg azzal a kis túlírással együtt, ahogyan talán ez a Hélgyerek mindent bele akart ebbe az egyetlen egy regényébe zsúfolni. Szerettem ezt a könyvet, és most egy ajánlóba beszélgetünk róla. Nem csak a fordítást szerkeszthetem volna, amit egyébként nagyon nem kellett, mert Bükki Gála Nóra fantasztikusan jól fordította ennek a regénynek ezt az élő eleven színes nyelvét, és hol tudományoskodó, hol pedig locsogó humorát. Tehát ha az eredeti könyvet szerkeszthettem volna, akkor megpróbáltam volna talán a fiatalembert, vagy a srácot mondjuk rábeszélni, hogy húzzon egy kicsit a szövegem, mert az lehet, hogy még jobbat tett volna neki, egy kicsit áramvonalas. De aki érdeklődik ez iránt, az ügy iránt, és aki szeret úgy nevetni saját magán, meg magunkon, hogy közben meg is tud egy kicsit rettenni attól, amit lát, megint egy ilyen ókori görög tapasztalatot hozzak szóba, azt szerintem jól fog tudni szórakozni.
Van a regényben egy regény elrejtve, és ez a Shakespeare Színház, ami egy álom, megpróbálja ebbe a reneszánsz világba bele képzelni magát, ami egy önálló egység.
Igen, ez mintha talán külön is írhatta volna meg Benjamin Hill, és ez a csatorna, vagy ez a kis sziget hogyan csatornázódik be ebbe az egészbe, és ha akarjuk, akkor egy kicsit tükörként is olvashatjuk, amely önértelmező alakzatként, ha pedig akarjuk, akkor egy ilyen különálló zárványként is. Talán egyébként a Brunónak ezt az egész művészi vénáját, meg az egész művészethez való viszonyát, ez a jelenet, ez az álomkép, ez a vízió adja vissza a legfrappánsabban.
Akitől beszélni tanul Bruno, az egy autista. Ez is egy a humornak egy, meg a fricskának egy forrása.
Igen, és pont ezt a korlátozott kommunikációt ezen az autizmuson keresztül nagyon sok olyan társadalmi érintkezésnek, protokollnak a kérdéseit tudja berakni, azt hiszem, ami megint csak hol tabu téma, hol pedig félünk ezzel foglalkozni. Igen, ez egy bátor húzás, azt hiszem. És tényleg, ami fontos, hogy a nyelvtalálás az mennyiben jelenti azt, hogy el kell valakinek szívni mondjuk a nyelvét, vagy hogy hogyan gyarapodik valaki azáltal, hogy valaki mást megsemmisít. Miközben ez a világra dumálja magát, ugye így beszél önmagáról, közben pedig tényleg ezt a Lídiát, hát...
Az ember eljut a végül is ebben a könyvben az 533. oldalra, ez az utolsó oldal.
El is felejtettem, hány oldalas a könyv.
Igen, most itt van a kezemben a könyv, és az a konklúziója, hogy iszonyatos erőfeszítéssel képes egy csimpánz emberré válni, de hogy mi haszna van belőle. És azt mondja, hogy egy haszna csak, hogy káromkodhatok. Hogy mi értelme az életünknek?
Hát végül mi az, ami adott ami esetben minket megkülönböztet, és mi az, amit tényleg úgy magunkkal tudunk vinni, vagy amit a legutolsó sorban tudnak talán elszedni tőlünk, és az lehet, hogy ennek a káromkodásnak a képessége, vagy annak, hogy ne kelljen szerepet játszanunk. Tehát én ezt ilyen kicsit metaforikusan is próbáltam olvasni a végén, és talán annak, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy ugassunk akár. De egyáltalán tényleg jó kérdés, hogy érdemes-e egy csimpánzból embert csinálni, illetve hogy ő ezt mennyire akarta, és ez az egész elszenvedés. Tehát, hogy amiközben ő nagyon-nagyon-nagyon jó képességeknek kerül így a birtokába, a közben azért ezt az egész kísérletet elszenvedi, és az egész tudományosság iránt érzett, hát finoman fogalmazva ambivalenciája, az talán innen fakad.
Az emberi társadalom nem tud vele mit kezdeni.
Mert létrehozza őt azért, de utána már kezdeni nem tud vele semmit, igen.
Akkor elmennek arra a farmra, ahol a milliómos lakik, és ott a többi, a csimpánz, meg a kutya, meg minden, akik a különböző emberi társadalomból kimenekített nyugdíjasok tulajdonképpen.
Igen.
Miközben kísérletezünk itt a saját érdekeinkben, hogy jobb létünk legyen, hogy jobban élhessünk, hogy tudományosan megalapozottak legyenek mondjuk a kommunikációs, a nyelvi kommunikációs tudásunk, ezen közben egy csomó más élőlényt ellehetetlenítünk.
szerintem ezt a parabolát nem tudjuk elkerülni, hogy ez valaminek tényleg a parabolája vagy ilyen metaforája, és talán pont ebben a kísérletezésben, meg ebben a furcsa táborban, meg ennek az egész törekvésnek a mentén fogalmazható meg, hogy ennek a példázata, azt hiszem. De egyébként még visszatérve, mit mondtál, egy a haszna csak, hogy káromkodhatok, hogy ez viszont még ráadásul egy idézet is, szerint talán a Viharból, nem tudom, valamelyik Shakespeare-ből, amit oly nagy előszeretettel idéz Bruno, ez a beszédre fogtál egy a haszna csak, hogy káromkodhattok, ami talán azért izgalmas, mert magát ezt a primitív mondatot, ez viszont az egyik legrétegzettebb műalkotásból kéri kölcsön Bruno az életrajza végén. A másik meg az, tehát ez a teremtés, igen-igen agresszívan ér véget, tehát amikor ebben a könyvben már vér folyik, meg amikor látjuk, hogy nem lehet korlátozni valamit, akkor tényleg az az alap, ilyen bioetikai kérdés talán, hogy ilyen körmönfonton fogalmazzak, hogy meddig tudjuk uralni azt a világot, amit a magunk kényelme, vagy komfortja, vagy intellektuális gőge miatt teremtünk, vagy alakítunk, formálunk, hogy van egy pont, ahol már hatalmasabb lesz ez a használónál, és akkor onnantól kezdve komoly problémák vannak.
Szegő János szerkesztővel beszélgettünk Benjamin Hale, Bruno Littlemore fejlődés története című könyvéről, ami a Magvető Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más, könyvekről szóló beszélgetést, akkor keresse a Civil Rádión a műsort.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.